Reggeli személy.
A reggeli személy nem más, mint Szigányi Zsolt, egyetemi docens, a CEU Demokrácia Intézet Demokrácia a kelet-közép-európai utópizmusban kutatócsoport vezetője, illetve anglicisztiká. És tanít, üdvözöllek, jó reggelt! Tegezésben maradtunk, mert hogy nagyjából az, ami gördülékenyebbé tudná tenni ezt a beszélgetést. Volt előzménye, nem tudom, önök hallgatták-e, egy rövid beszélgetésünk volt erről, de az rendszeresen fölkeltette a figyelmemet, már csak azért is, mert hát mert elég szokatlan azért ez. Tehát, hogy valahogy nem találkoztam ilyesmivel. 70-es években talán találkoztam azzal, hogy volt egyfajta érdeklődés, volt egyfajta valamiért egy ilyen szezonja az utópiáknak, és aztán utána úgy elvesztettem a fonalat. Lehet, hogy csak én nem találkoztam vele.
Üdvözlöm én is a hallgatókat, és szervusz. Valóban még július elején beszélgettünk, amikor egy nagy konferenciát szerveztünk a Közép-Európai Egyetemen. Az utópia kutatására gyűltünk össze, vagy 130-an, aminek én szervezője voltam, és ezért nem tudok olyan sokat mondani róla, mert engem mindig azzal kellett foglalkoznom, hogy legyen mindenkinek papírja, ha nyomtatni akar, meg, meg mindenféle, de azért emlékszem kiváló előadásokra, és az derült ki, hogy ez egy mennyire komplex, és mennyire izgalmas téma, és mennyi szempontból meg lehet fogni. Tehát én irodalmi irányból közelítem, de történészek, eszmetörténészek is nagyon sokat foglalkoznak vele, társadalom, filozófusok, szociológusok, politológusok számára izgalmas téma. Az az utópia, amiről éppen most beszéltünk, az én megközelítésemben a köznyelvi jelentése az meglehetősen negatív. Tehát egy olyasmi, ami szép és jó, de úgy se valósulhat meg. Persze nem biztos, hogy én ezt jól látom, mert hát a köznyelv az egy nagyon amorf dolog, és sokféleképpen meg lehet fogni. Mindenesetre az utópia az, ami nincs. Tehát az, ami lehetne, vagy jó volna, ha lenne, de valami más. Nem olyan, mint a mi életünk.
Igen, számomra azért volt furcsa, mert így hirtelen végigpörgettem én is így a fejemben az utópiával kapcsolatos ilyen találkozásaimat ezzel a kifejezéssel, és ezek egy része valóban az, tehát hogy egyfajta olyan képzelgés, egy olyan vágyálom, egyfajta ideális jövőre, ami hát persze sosem lesz olyan, de hogy közben azért én sokkal több olyannal találkoztam, amikor vagy valaki valami konkrét által elképzelt jövőt ír le, ami nem biztos, hogy sokkal jobban jelennél egyáltalán, vagy a jelennek egyfajta meghosszabbított, átalakított változata. De mindeneket vegyük már külön, hogy a futurológia vagy a jövőkutatás az egy másik téma tulajdonképpen. Hasonló, meg hogy valamilyen rokon dolog, de ott inkább arról van szó, hogy a jelenből megpróbálják a trendekből kikövetkeztetni, hogy hova fog eljutni bizonyos dolog. Az utópia az nem feltétlenül használja így ezt a jelent.
Hát nézzük meg egy kicsit, hogy mi az utópia, és akkor lehet, hogy szerencsés lenne egy kicsit történelmileg visszalépni. Tehát maga a szót azt Mórusz Tamás alkotta, meg egész pontosan meg tudjuk mondani, 1516-ban jelent meg az a könyv, aminek egyébként baromi hosszú címe van, nem ez a cím, hogy utópia, hanem egy hosszú latin címe van, de utópia szigetén játszódik. Ő latinul írta, semmi különös nincs ebben a 16. században, minden komoly dolgot latinul írtak, de ez egy görög szó. Viszont egy olyan görög szó, ami a klasszikus görög nyelvben nem létezett. Tehát ez Mórusz Tamás alkotása, és az U és a tópia van benne. A tópia az toposz, hely, az többé-kevésbé világos. Az U az annyiban izgalmasabb, hogy így ugye a latin betűs átírásban használjuk, de így a görög nyelvben nincsen. Vagy OU-nak írják, vagy EU-nak, és ez mást jelent. Az OU az a nem, az tagadás.
Milyen?
Tehát, hogy nem hely.
De hogy itt ő milyen értelemben használja azokat?
Hát valami, ami...
Nem magyarázza el ezt akkor.
De.
Ja.
De elmagyarázza, mert... Vagy hát nem is magyarázza el, de a könyv vége fele hivatkozik arra, hogy tulajdonképpen ez két dolgot jelent, hát ez a nem hely, de ez lehet e-utópia, és az viszont a jó hely. Tehát egy ilyen érdekes ambivalencia van kezdetektől a fogalomban.
Tudatosan. Lehet, hogy
abszolút tudatosan. Ebben biztosak lehetünk, mert mondom, a a könyv vége fele erre van is azért egy utalás. Egyébként nagyon érdekes a dolog, mert ebben szerepel egy Mórusz Tamás remű szereplő, aki beszél egy Hitlodeus nevezetű űrgével, akinek megint nem lehet pontosan tudni, hogy mit jelent a neve, ez is egy ilyen görög szóalkotás, de leginkább olyasmit jelenthet, hogy aki nem mond igazat.
Oh.
Na most akkor neki kellene elhinnünk, akinek tehát egy ilyen fantasztikus, érdekes, ironikus játék van benne, és hát ugye azért azt se gondolhatjuk egészen komolyan, hogy az a szereplő, akit egyébként Mórusz Tamásnak hívnak, az feltétlenül azonos azzal a történelmi személlyel, akit egyébként ismerünk, hiszen azért ugye a jó 10 évvel később 8. Henrik lefejezte.
Oh.
Tehát ugyanarról a személyről van szó. Tehát itt nagyon kiemelném a dolognak a játékosságát. Nem arról van szó, hogy Mórusz Tamás leült, és azt mondta, hogy én elmondom nektek, hogy milyennek kellene lenni a világnak. Mert azért alapvetően ez az egész mozgalomnak, vagy inkább folyamatnak a kiinduló pontja, hogy nem vagyunk elégedettek azzal, amiben élünk. Ha valaki úgy érzi, hogy minden tökéletes körülött, ez biztos nem fog utópiát írni, de aki azt gondolja, hogy itt nem mennek olyan nagyon jól a dolgok, és valami jobb is lehetne, no ez a kiinduló pont. De ez legalábbis az irodalmi műfajban ez nem úgy működik, hogy én megmondom, hogy mit, hogyan csináljatok, hanem inkább egy ilyen nagyon játékos módon arról beszél, hogy találkozott valakivel, aki járt valahol, ahol nagyon másképp mennek a dolgok, és persze sokkal jobban, és elmondja, hogy mi hogyan van.
De hogy hát eközben azt gondolom, hogy ugye Mórusz Tamás előtt is létezett a műfaj, csak nem volt neve, de hogy például az első utópia, ez pont egy negatív utópia jelenések könyve a Bibliában, ami hát azért nem mondanám, hogy a nagyon boldog jövőt vetíti elénk.
Teljesen egyetértek, hogy a fogalom nem létezett, a jelenség az létezett. Tehát az, hogy szeretnénk elképzelni a világot másmilyennek, mint amilyenben élünk. Akár már a Gilgames eposzig vissza lehet menni, de az Ószövetségben is, tulajdonképpen az Édenkert elképzelés, az egy ilyen klasszikus alapvető utópia, minden szép és jó. Érdekes, hogy azért már ott is benne van a veszély, az se tart örökké, de hogy mindenki harmóniában, békében él, nem kell dolgozni, mi egymás sok öröm éri az embert. Annyiban különbözik mondjuk például az Édenkert elképzelés a klasszikus irodalmi utópiáktól, hogy azért az utópizmus jellemzően azt vizsgálja, hogy az emberi életnek milyen lehetőségei vannak úgy önmagában. Tehát, hogy mi emberek hogyan tudnánk a társadalmunkat jobban szervezni. Tehát bármiféle külső, akár isteni, akár valami varázslat nélkül, hogyan lehetne jobb. De mindesetre már az Édenkert elképzelés, ami több vallásban is megjelenik, az mutatja, hogy ez egy nagyon erős emberi gondolat. Úgy szokták mondani, hogy az utópizmus antropológiai vonatkozása. Tehát, hogy szeretnénk valami jobbat. Aztán később egyébként ez megjelenik a prófétáknál is, Izaiásnál különösen erősen. Ott vannak azok a képek, hogy kardokból ekevasat kovácsolnak, meg hogy a bárány és az oroszlán együtt vannak, és a kisgyerek az áspiskígyó fészkében játszhat. Tehát ott is egy ilyen nagyon nagy béke, harmónia, egység. Ez tulajdonképpen ez az Isten országa fogalom, ahol nincs ez a küzdelem, nincsenek veszélyek.
Nincsenek ragadozók, és nincsenek zsákmányállatok. Ez azt arra vezethető vissza talán, hogy ez sokkal veszélyesebb világ volt? Sokkal több közvetlen életveszély fenyeget az embereket? Sokat össze találkoztak ezzel a konfliktussal? Hisz ez az elképzelés, amit most már gyakorlatilag csak a Jehova tanúinál lehet megtalálni a Őrtorony című kiváló újságjukban, hogy a Gödölye és ugye a Párduc vagy a Tigris és a Kecske teljesen mindegy egymás mellett fekszenek. Ez ugye gyakorlatilag egy olyan abszurd tagadása a világ valóságos szövetének, ami hát eléggé kétségbe vonható, hogy egyáltalán jó lenne-e ez az világ.
Igen, hát az utópia nem feltétlenül jó, tehát az utópia én olyan egyszerűen értelmezném, hogy ez a másnak való, a más. És hogy az a más az milyen, az megvalósítható-e, hogy jó lenne, nem lenne jó, részleteiben ki van-e dolgozva, vagy csak egy ilyen impulzus, hogy milyen szép lenne, hogyha mindenki békében élne, az az tulajdonképpen egy részletkérdés, és az utopizmus története, vagy az utopikus művek története mindenre mutat példát. A részletes kidolgozottságra, erre az alapvető impulzusra, és mi egymásra. Azban valószínűleg igazad van, hogy a közvetlen életveszély az a legtöbb ember számára egy megszokottabb valóság volt, de hát azért metaforikusan is értelmezhetjük. Tehát az, hogy valakit kirúgnak az állásából, jó, az nem ugyanaz, mintha széttépi az oroszlán, de azért uh-huh. van benne hasonlóság.
A Móricz Tamás egyébként a Galaktika baráti kör első kötete volt, emlékszem, én elsőként 25-ben jelentkeztem, emlékszem, és az volt az első kötet, amit megkaptunk. Úgyhogy akkoriban ez nagyon érdekes volt Magyarországon a science fiction kiadása, egy csomó klasszikus irodalmi művet, a Szép új világot, vagy amit berakták ide, mert így még megjelenhetett nagyjából, de a Szép új világ például az egyik ilyen klasszikus, vagy hát Swift, ugye, a másik, ami eléggé
nem volt nagyon unalmas Móricz a science fiction rajongó
számára? Akkor lehettem olyan 17-16 éves, és akkor nincs unalmas dolog, tehát akkor az ember, akkor kell elolvasni az Ulisszest is, meg ezeket mindent, mert akkor még ez a dolog működik, tehát frissebb az ember agya. Lassú volt, tehát persze, de akkor már azért hozzászoktam, hisz benne volt ugye Jókainak például a egyik regénye, a szintén ilyen kozmosz fantasztikus könyvekben, meg ami hasonlóan egyfajta lassan építkező, ugyancsak egy utopisztikus mű, illetve több olyan könyveket, ami nem ez a dinamikus űrhajók harcolnak a űrben típusú hard science fiction volt, úgyhogy nem, abban benne voltam, emlékszem. És hogy borzasztóan érdekes volt, mert azért az valahogy úgy addig nem került elénk, tehát az így nem volt a fejből. De hát a stílusa kétségtelenül nem egy lektűr.
Hát egy 500 éves könyv, és nem igazán van narratívája, tehát leír egy társadalmat, meglehetősen részletesen leírja, és az utopizmusra ez is jellemző, hogy nem csak hogy a társadalmi viszonyokat, gazdasági, politikai viszonyokat írja, hanem a mindennapi életet, azt, hogy hogyan öltöznek az emberek, mit esznek, milyen házban laknak, tehát ilyen klasszikus részleteket, amitől persze nem pörög a cselekmény, az a cselekmény, ami gyakorlatilag nincs is, mert ez egy leíró próza, annyi a cselekmény, hogy valaki elmegy oda, aztán hazamegy és mesél róla.
Igen, általában utazók, vagy onnan jön valaki, aki mesél erről, vagy elmegy innen és visszajön, hogy meséljen erről, de hogy hogyan változott egyébként így a történelem során az utópia?
Ami igazán fontos lenne, az ez a jövőre való utalás. A jövő az persze valamiképpen mindig megjelenik, hiszen hogyha azt gondoljuk, hogy ez egy jó dolog, aminek valamilyen formán érdemes lenne megvalósítani, legalábbis bizonyos mértékig, ezt most direkt hangsúlyozom, mert itt semmiképpen nem arról van szó, hogy ez egy terv lenne, amit pontról pontra meg kellene valósítani, hanem inkább egy ilyen impulzus. Tehát, hogyha így nézünk rá, akkor valamiféle jövőre való vonatkozása mindenképpen van, de maguk a történetek, a klasszikus utópia, a Móruszi, és az őt követő 200 évben egy nagyon népszerűvé vált a dolog, sokan írtak ilyet, azok jellemzően nem a jövőben játszódnak, hanem a jelenben, valahol máshogy. Hát egy szigeten általában. A science fictionben ez egy távoli bolygó lett többnyire, inkább egy uh-huh. déltengeri sziget, vagy egy bárhol lévő érdekes sziget, vagy egy olyan föld, amit még nem ismerünk. Ugye ez azért a felfedezések korához uh-huh. kapcsolódik, ez egy valóság volt, hogy az emberek visszajönnek és mesélnek dolgokat, amit aztán az otthon levő nem tud verifikálni, fogalma sincs, hogy ez most mi a valóság, és mi az, amit az utazó csak kitalál. Egyébként Móricz könyvéről sem derült ki egyértelműen a kortárs olvasó számára, hogy ez a fantázia szüleménye, a térkép van. Abban ott szerepel az utópiaiak ABC-je, ami eltér a latin ABC-től. Tehát egy csomó olyan dolog van benne, ami arra hivatott, hogy az olvasó elhiggye, hogy ez tényleg így volt, hogy egy utazó tényleg odament. Hát valóban ott van egy olyan uh-huh. térkép van ott, ami mondjuk Amerigo Vespucci írt, vagy rajzolt Amerikáról. Tehát, hogy a mai olvasó számára ez persze inkább egy illusztráció, de akkor az ugyan hitelesnek tűnt. Egyébként ez 200 évvel később Swift is ugyanígy csinálja, tehát úgy állítja be Gulliver utazásait, mint ez valóban utazás lenne, és erre van adatunk, hogy a kortárs olvasók nem voltak meggyőződve róla, hogy most most itt miről is van szó. Egy püspök írt egy barátjának, most mindenki erről a Swiftről beszél, de megmondom neked őszintén, egy szavát nem hiszem.
Vagy ugye hát a világok harca, a rádiójáték forma, ugye, érkeznek a marslakók, és hát igen, tehát hogy az emberek egy jelentős része menekülni kezdett, annyira jól sikerült ez a hangjáték.
Igen, tehát ez a fikció és a valóság az nagyon érdekesen össze tud keveredni, különösen, hogyha a szerzők törekednek arra, hogy ne legyen egyértelmű a határ, akkor azzal azért nagyon könnyű megzavarni az olvasót. De amire elindultam, ez a jövőre való vonatkozás, uh-huh. hogy azért a felvilágosodás előtt inkább a jelenről szól. Tehát, hogy valahol ezt meg kell találni. Valahol, valami szigeten ott van ez a jó világ. Az nem a jövőben van, az a jelenben van. Sőt, ha visszamegyünk az ókorba, ahol ugye az utópia szó még nem létezett, de azért a tökéletes vagy a miénknél jobb világról voltak elképzelések, az ókornak az aranykor elképzelése nagyon erős, és az aranykor az a múltban van.
Hát tehát Atlantis, tehát az a furcsa, hogy például Atlantis egy olyan utópia, ami a múltból.
Igen, jó. tehát hogy ami nem itt és nem most, az nem feltétlenül a jövő. Ami a jövő, tehát amióta mi a jövőbe szeretjük elhelyezni, az a felvilágosodás. Tehát ez az utópia, az nagyon szorosan kapcsolódik a modernitáshoz. A 16. században már ez a kora újkorban elindul, a felfedezések után megváltozik erősen a világ, de a felvilágosodással lett ilyen erőteljesen jövő központú. Ez a 18. század végén született Franciaországban az első olyan utópia, ami egyértelműen a jövőbe helyezte. Uh-huh. Tehát ez több mint 200 évig elég jól működött ez a műfaj, anélkül, hogy jövőre való egyértelmű utalások szerepelt volna benne.
De az aranykor mitoszok azért általában amellett, hogy azt mondják, hogy volt egy aranykor, és ahhoz képest történt egy hanyatlás, de azt mondják, hogy azért oda kéne visszajutni, tehát az egyben, tehát a múltban is van, és a jövőben is az aranykor, mert hogy éppen azt akarjuk, hogy újra jöjjön.
Egyetértek, tehát hogy valamiféle jövőre való vonatkozása van a dolognak kezdetektől fogva, de ez az egyértelmű az, hogy tulajdonképpen a köznyelv azt is gondolja, hogy az utópia az a jövőről szól. Ez így van ma, így van közel 300 éve, de nem volt mindig így, és nem szükségszerű, hogy így legyen.
Uh-huh. Mert hogy az aranykor mitoszok, és ezek mindenhol megtalálhatók, ahogy megfigyeltem, de hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy csak nálunk van ez a busongás, hogy milyen csoda, régen minden jobb volt, ugye ennek most a klasszikus megfelelője, de ez létezik, hogy valami tökéletes elromlott, de ez az édenkert mitoszhoz vezethető vissza, vagy ez honnan eredhet, hogy miért gondolná azt valaki, hogy régen jobb volt, és ez minden elromlott, nem azt gondolja, hogy régen rossz volt, és most egyre jobb lesz minden, ugye az lenne logikus.
Hát ugye ez a felvilágosodás alapmítosza, tehát ez a fejlődés mítosz, hogy minden egyre jobb lesz. Ez például a 19. században rettenetesen erős volt. Tehát az bizonyos értelemben az utópiának a fénykora, amikor mindenki ezen álmodozott, de mondjuk mi magyarok tudjuk azt, hogy ez nem mindig volt így, mert Madácsnál például egyáltalán nem pozitív.
Madács nagyon fontos ebből a szempontból, ő az egyik abszolút legnagyobb utópistánk így a...
Igen, azt gondolom, igen, nem feltétlenül kell utópistának nevezni, de minden esetre a főművében nagyon fontos utópikus vonások és disztópikus vonások jelennek meg, úgy, hogy azért disztópia akkor még nem igazán volt. Talán erről is érdemes beszélni egy szót, hogy most akkor elemeztük, hogy mit jelent az utópia. Most ennek a negatív, mondhatjuk, ellenpontja is létezik, amit többféleképpen hívhatunk negatív utópiának, antiutópiának, bár azzal nekem egy kicsit gondom van, az valamelyest mást jelent, az inkább az utópizmus, vagy az utópikus gondolkodás ellenére. És ez a disztópia szó, ez most már elterjedt. Ez még sokkal frissebb az utópiánál. Általában azt szokták gondolni, hogy Stuart Mill használta először a 1860-as években, aztán a kutatók megtaláltak sok említését ennek a szónak a 18. századból, tehát valamikor a 18. században bukkan föl, és mondjuk Stuart Mill teszi ismerté a 19. század második felében. Tehát ez egy olyan ilyen fosztóképző...
Amelyhez utópia szó is egy mesterséges szó, amelyek már disztópia szó, végképp ebben megy be. De hát közben ahogy említettem, hogy Jelenések könyvét, vagy Swiftet, az is azért inkább a disztópiába.
Hát Swift halatlanul izgalmas ebből a szempontból, különösen az utolsó könyv, a negyedik könyv, ahol ezek a nyihahák, ezek így az van, intelligens lovak vannak.
És a jehuk.
És a jehuk, és ez, aki nem olvasta, mindenképpen ajánlom. 300 éve jelent meg, 2 év hiány, azóta vitatkoznak róla, hogy ez most utópia vagy disztópia, ugyanis a narrátor Gulliver folyamatosan arról beszél, hogy ez egy csodálatos ország, tehát ezek a nyihahák, ezek a legtökéletesebb lények, amit el lehet képzelni, és azért ő nem így szokott beszélni. Azért ő nagyon kritikus azokkal a helyekkel kapcsolatban, ahova megy, és mindenhonnan szeretne hazamenni. Ez az első hely, ahonnan ő nem akar hazamenni, ő itt akar maradni, őt innen kiteszik, amikor kiderül, hogy ő nem nyihaha, hanem inkább hasonlít ezekhez a rettenetes jehukhoz. Most nem akarok minden részletbe belemenni,
de a lényeg, hogy a jehuk felelnek meg gyakorlatilag az embernek.
Hát, vagy legalábbis leginkább az embernek az ösztön, a zabolátlan ösztön lényének, és a nyihaák azok pedig ilyen nagyon visszafogott, nagyon racionális, nagyon intellektuális lények, de nincs is más az életükben, mint az intellektus.
Egyszerűen csak ketté lett szedve az ember ebben a könyvben, a tudatos és az ösztönös részére, és mint külön faj lett megjelenítve, de hát azt nagyjából sejtjük, hogy azok együttműködnek igazából most így bennünk.
Hát igen, de ha elkülönítjük, akkor ez a kérdés, hogy az intellektus, és ez mondjuk a felvilágosodásnak egy ilyen alapüzenete, hogy az intellektus az a jó része az embernek, és a többi pedig rossz. Körülbelül ezt mutatja a nyihahák világa, és Gulliver explicit módon állandóan ezt erősíti, hogy igen, így jó élni, mert ők mindig nagyon békések, és amikor valakinek meghal a férje, akkor másnap már, sőt, aznap délután már vidám, mert hát ez a világ természetes folyása.
De no, ez benne azért erős irónia van,
hát
szerintem.
Hát bizony, igen. Tehát pontosan ez itt a kérdés, hogy annak ellenére, hogy Gulliver minden második oldalon elmondja, hogy ez itt mennyire jó, hát azért állandóan felfeslik ez a szövet, és az derül, hogy itt azért lehetnek problémák, és ezen folyik tulajdonképpen a vita, hogy tulajdonképpen ez most akkor egy ironikus felvilágosodás kritika, hogy álljon meg a menet, nem minden az intellektus, van itt még sok fontos dolog, vagy pedig ezt tényleg komolyan kell venni, és azt mondani, hogy igen, úgy kell a társadalmat szervezni, hogy ott csak a rációnak és az intellektusnak lehet szerepe, hiszen
pokoli
minden más nagyon
veszélyes. Lenne. Azért gondoljunk bele egy picit ebbe, és hogy ebbe belegondolt Swift is. Tehát egészen egyértelműen kiderül ebből a könyvből, hogy egy abszolút csak rációra épülő társadalom, az hát az ilyen lenne, hogy a temetés már délutánján az ember vidám, mert ez az élet rendje, és hogy gyakorlatilag egy földi pokol. Tehát hogy az el tudom képzelni azt, hogy ha kimaradnának belőle azok a momentumok, amiket most talán így mellékesnek találunk, de hát talán legfontosabbak az életben, akkor az eléggé különös lenne. Úgyhogy Swiftnél ez biztos, hogy megvolt, hisz az előző könyvéből is kiderült, hogy azért nem volt egy érzéketlen így a iróniára.
Semmiképpen, csak igazából azért nyúlok ide vissza, mert itt már 300 éve van valami, amit akár disztópiának is nevezhetünk, sőt, azt látjuk, hogy a két műfaj az nem olyan egyértelműen elválasztható egymástól. Nagyon jó tűnik, hogy van az utópia az egyik oldalon, van a disztópia a másik oldalon, és akkor majd besoroljuk a könyveket, hogy ez éppen melyik, és a valóságban ez nagyon-nagyon sokat átfedi egymást, és inkább nagyon jól kiegészítik egymást, és ami még bonyolítja a helyzetet, hogy nagyon múlik az egész az olvasó hozzáállásán, hogy ő hogyan értelmezi ezt. És ráadásul az évszázadok alatt azért ez nagyon-nagyon sokat változott. Most megint visszanyúlok Mórushoz, ami egy nagyon rendezett társadalmat mutat be, ahol mindenkinek van mit ennie, mindenkinek van ruhája, mindenki tud hol lakni, és hát aztán este időben le kell feküdni mindenkinek a saját feleségével, és hát nagyon-nagyon be van szabályozva. Szóval egy mai olvasó számára hát nem az a rettentően vonzó dolog, különösen azért, mert amik a mérleg pozitív serpenyőjében vannak, az, hogy mindenkinek van elég étele, jó, viszonylag egyszerű, de megfelelő ruházat, ezt azért mi legtöbben olyan magától értődőnek tekintjük.
Miközben azért ezt kevés utópiába gondolták, hogy 2024-ben a bolygón rengetegen éheznek. Tehát, hogy közben meg eddig ez a része se valósult meg.
Igen, tehát, hogyha azért az egész bolygót megkérdeznénk, hogy elfogadná ezeket a szabályokat a cserébe azért, hogy biztonságban élhet, eleget ehet, akkor azt hiszem, hogy a többségi szavazás az elfogadná, de mondjuk itt a nyugati világban Nem.
Egyébként igen, most jó, jaj, de jó, most egy hirtelen átéreztem, hogy milyen nyugati világhoz tartozunk egy pillanatra, de hogy igen, és akkor itt a politikai utópia, amikor azt gondolják az utópiáról, hogy akkor ez egy terv, amit meg kell valósítani. Ugye hát a kommunizmus álma volt egy ilyen egészen elsöprő utópia, ami papíron mindig működött, és a valóságban soha nem. Pedig nagyon-nagyon ragaszkodtak hozzá, inkább több millió embert megöltek, hogy működjön. Mégsem működött, és azt nézem, hogy igazából az emberiség történetében nagyon igazából a működő rendszerek, azok maguktól jöttek létre, bizonyos folyamatok következményeként, sosem úgy, hogy valaki kitalálta, és megpróbálta megvalósítani.
Igen, tehát ez egy nagyon fontos kérdés, és egy nagyon-nagyon komoly kritika hosszú időre visszamenőleg az utopizmussal szemben, hogyha ezt egy ilyen tervként tekintjük, és mondjuk Karl Popper, a nyitott társadalom szerzőjéről elég sokat ír, hogy ez egy ilyen rettenetesen veszélyes dolog. Valaki egy tervet létrehoz, és akkor ezt meg akarja valósítani, tűzzel, vassal, és abból csak szenvedés lesz. Tehát, hogy ezek a tervezett társadalmak így nem tudnak működni. És ezzel én teljesen egyetértek, azért hangsúlyoztam az elején, hogy legalábbis az irodalmi vonatkozásokban mindig van egy ilyen játékosság, mindig van valami mozgástér. Tehát, hogy ez egy ilyesféle dolog. Nézzük meg, hogy működne. Tulajdonképpen az irodalmi utópia az egy gondolatkísérlet, hogy ez működik-e, tetszik-e. Nem kell rögtön megvalósítani, de impulzusokat adhat abba az irányba, hogy hogyan lehetne formálni a társadalmat. És azért hangsúlyozom ezt a szót, hogy impulzus, uh-huh. mert nem egy megvalósítandó tervről van szó. Sőt, azon is el lehet gondolkodni, hogy valójában az utópia az egyáltalán egy ilyen, hogy tekintünk rá, egy ilyen elérendő célként? Tehát, hogy oda kell érni, meg kell valósítani, és akkor majd minden jó
vagy
lesz.
Vagy elkerülendő.
Ebben jobbak vagyunk szerintem. Igen. Ebben sokkal jobbak. Az azért reményt adhat, hogy általában azt szoktuk tudni, hogy milyen az a világ, amiben nem szeretnénk élni. Azt elég könnyen is jól felismerni.
De nem biztos, hogy befolyásolja egyébként a jelenünket. Lásd, ez a klasszikus klímaváltozás történet, hogy tehát tudjuk, hogy mi, tehát ha előre vetítjük, hogy mi fog történni, akkor nagyjából tudjuk, hogy abban a világban nem szeretnénk élni, de nem is akarunk nagyon tenni ellene, hogy oda jussunk, mert ott meg a kényelmünk sérülne, tehát ez egy ilyen érdekes játék.
Igen, hát ez most a legnagyobb kérdés. Igazából azt mondanám, hogy egy 20 évvel ezelőtt azt lehetett mondani, hogy az utópia az lehet, hogy néhány embernek érdekes, de azért elég jól meg vagyunk nélküle. De mit értek az utópián? Azt, hogy éljünk másképp, mint ahogy most élünk. És én azt gondolom, hogy a klímakatasztrófa az azt mutatja meg, hogy nem lehet ugyanúgy élni tovább. Tehát ez a fogyasztói társadalom nem képes, nem csak hogy boldoggá tenni az embert, amit már azért korábban is pedzegettek, hogy a fogyasztás növelése az nem feltétlenül növeli a boldogságot, egyszerűen fenntarthatatlan, egyszerűen nem tud így tovább menni, képesnek kell lennünk másban örömet találni, mint az, hogy megint veszek valamit.
A Fukuyamának ugye a történelem vége, hogy mi hamar kapott egy cáfolatot rá, amikor ő gyakorlatilag egy utópiáról írt, egy megvalósult utópiáról, hogy a liberális demokrácia mindenhol a világon győzedelmeskedik, ez a legjobb rendszer, ezért e fölött már nincs semmi, és végre az egész világ, és abban a pillanatban több ponton is eltört a dolog. Egyrészt ugye jött vissza a varázslók kora, ugye ezek a nagyon furcsa altrájtos, laposföldes klímaváltozást tagadó tudományellenes vezetőkkel, és nem pici országokba, hanem óriási országokba. Másrészt pedig a klímaváltozás, vagy a klímakatasztrófa alásta ezt a fejlődést, hogy ez nem folytatható, fenntarthatóan. Tehát rögtön összeomlott az elmélete, mikor éppen azt mondta, hogy odaértünk végre.
Igen, de igazából, ha belegondolunk azt, hogy egy olyan világkép, ahol ott vagyunk, rendben vagyunk, nem kell semmit csinálni, minden mozdulatlan, minden statikus, az azért nem lehet vonzó, mert ez igazából nem az élet, ez a halálnak a képe, ahol semmi nem változik. Ez egy épületnek jót tesz, egy tárgynak jót tesz, ha őt nem változtatjuk, és úgy mozog, de az élőlényeknek, és különösen az embernek mindig a változása az életének az alapja. Ezért gondolom azt, vagy gondolják mások is, és én egyet értek, hogy nem feltétlenül egy célként kell tekinteni az utópiára, ahova majd eljutunk, és akkor megpihenhetünk, és akkor mindenki örülni fog, hanem ez inkább egy út. Szóval ez valami, ugye az utópia az, ami sehol nincs, ami elérhetetlen, de akkor mire jó az egész? Tehát kicsit olyan, mintha megyek felé 10 lépést, és akkor ő is távolodik 10 lépést, és soha nem tudom elérni. Hogy ez mire jó ez az egész? Hát hogy haladok valami felé. Tehát ez a horizont,
a répa,
ami mutatja az irányt.
A répa a szamár előtt, amit lógatnak egy botról, tehát ez az utópia gyakorlatilag.
Igen, de a szamárnak nem biztos, hogy jó, hogy ő arra megy. Nekünk viszont jó. Tehát hogy egy olyan irányba tudjuk változtatni a társadalmunkat, az életünket, ami vonzó nekünk. Nem tudjuk elérni a tökéletességet. A tökéletességgel sok gond van, tehát én ezt nem gondolom, hogy ez egy emberi fogalom, de hogy egyre, hogy jobb legyen, hogy tehát az utópia akár irodalmi, akár politikai vonatkozásban meg tudja mutatni, hogy miben, hogyan lehetne jobb.
Igen, csak pont ezzel kapcsolatban már említettük a Gilgames eposzt, vagy a Bibliát, hogy nagyjából tudjuk már több ezer éve, hogy mi lenne a normális, hogyha szeretnénk egymást, ha nem ölnénk meg egymást, ha nem vennénk el a másikét, ami van neki, ezt tudjuk elméletben végig, de nem hiszem, hogy javulás következett volna be ebben a kérdésben ez a pár ezer év alatt. Tehát ahogy ezt mondta egy kedves barátom, araszol a morál. A technológia száguld, és a morál pedig araszol. Nem biztos, hogy egy egyiptomi, vagy egy akár egy sumér erkölcsiség olyan nagyban különbözik a mostani erkölcsiségtől, miközben azért a kőtáblák meg kifogytak.
Hát bizonyos vonatkozásában kétségtelenül igaz, hogy minden ember újra kezdi az emberi életet, és mindig szembesül nagyon hasonló problémákkal. De azért a társadalmi környezet, és különösen a technológia komplexitása azért új kihívások elé is állít bennünket. Tehát a sumér kőtáblát aztán elég sokan elolvasták idővel, de olyan nem volt, ami most, hogy most beszélünk itt valami mikrofonba, és azt ki tudja hányan hallgatják a föld, ki tudja hány pontján, és aztán ezt még vissza is lehet hallgatni. Ezek azért új dolgokat hoznak. Vannak persze az ember életben alapvető dolgok, tehát az, hogy tartunk a haláltól, az, hogy szeretnénk boldogan élni, az, hogy szeretnénk, hogy elfogadjanak bennünket, ezt nem hiszem, hogy dráma ilyen különböző volt pár ezer éve. Más nem bizonyítja, hogy tudjuk és értjük ezeknek a koroknak az irodalmát. Nem feltétlenül olyan könnyen, de meg tudjuk érteni.
De kérdés inkább az, hogy igen, tehát ez mondjuk az internet, vagy a majd a most hamarosan már ennél is jobban berobbanó mesterséges intelligencia, meg változtat a társadalmon, abban biztos vagyok, de hogy az egyénen változtat-e, abban nem. Uh-huh. Tehát azt gondolom, nem vagyok benne biztos, hogy nem csak ugyanazokat a képességeit használja, csak másra az egyén, nem fog változni. A társadalom hiába változik, az nem biztos, hogy kihat rá.
Igen, ez az utópiáknál úgy jelenik meg ez a kérdés, hogy tulajdonképpen mitől is jobb az a társadalom, ami ott le van írva, hogy ennek a szerkezete jobb, jobban van kitalálva az egész? Vagy egyszerűen az író olyan embereket képzel el, akik jobbak, mert hogy nem önzőek, például segítőkészek. Ez egy nagyon, nagyon valós kérdés, és az is, hogy a társadalmi közeg az egyéni tulajdonságokra hogyan hat vissza. Ha egy olyan társadalomban élek, ahol az a norma, hogy mindenki több gazdagságot mutasson magáról, vagy pedig egy olyan társadalomban, ahol az a menő, aki segít a másiknak, és mint tudom, átadja az öreg nénének a helyet a buszon, az befolyásolni fogja a viselkedésemet, és idővel a gondolkodásomat is.
Csak egy ilyen társadalom nincs. Miközben azt mondjuk, hogy ez egy ilyen társadalom, a valódi arcát mindig máskor mutatja meg. Ugye klasszikus történet, hogy hogy ugyan létező legjobb világ Fukuyama szerint, legalábbis ugye ez a fajta kapitalista berendezkedésen be vagyunk, ami az alapvetően ugye kiírthatatlan versenyszellemre és egy némi az agresszióra vagy erre épít. Ennek egyenes következménye ez az Instagramon megmutatott hazug gazdagságunk, meg a hazug boldogságunk, csak szerintem újabb forrás, vagy újabb eszközöket találunk hozzá, de ez biztos ez a vágy, ez így megvolt már Egyiptomban is, csak hát viszonylag kevesebb lehetőség volt rá.
Igen, de mindig mindenki a kortársaihoz, meg a körülötte levő dolgokhoz hasonlít, tehát Egyiptomban biztos, hogy nem hiányzott az új iPhone.
Nem, viszont ott volt olyan kedvencem az a történet, amikor elindult két sereg, azt hiszem a hettiták ellen mentek éppen, de egyszer nem találkoztak, bolyongtak már nagyon régóta, mind a két sereg visszament, és elmondták, hogy mekkora győzelmet alattak. Tehát ez egy annyira fantasztikus történet, hogy ezeket ott belevésték a falakba, de hát később kiderült, hogy nem futottak össze. Ami azért azt jelenti, amit mondtam, hogy az ember az nem változik igaz. Igazából, hogy visszahat-e a társadalom az emberre, abban biztos vagyok, hogy valamilyen szinten igen, csak hogy általában nem úgy, ahogy szeretne. Tehát nem, egy társadalom általában hazudik magáról valamit, hogy ő milyen, na az nem hat az emberekre, hanem az a valós természete szokott így hatni, ahogy látom.
Hát ha az itt a kérdés, hogy az utópiák milyen hatással voltak az emberiségre, akkor biztos, hogy okunk van a szerénységre, de azért tudok ellenpéldát mondani. No. Tehát, és ez kicsit megmutatja az utópia természetét is, azt is, hogy nagyon gyakran, ahogy én az elején kezdtem, hogy ez egy negatív fogalom, nem biztos, hogy igaz, de mindenesetre van benne egy ilyen lesajnáló, ilyen reménytelen. Van az, hogy megváltozott 100 év alatt a világ. Tehát szerintem milyen a feminizmus története? Hogyha visszamegyünk egy 100 évet, és azt gondoljuk, hogy tudom, hogy a helyzet ma se tökéletes, de hogy akkor azért nagyon sokáig meg voltak győződve az emberek arról, hogy például nők nem mehetnek egyetemre, mert egyszerűen képtelenek rá, nők nem vezethetnek vállalatot, vagy intézményeket. Ez drámaian megváltozott. Uh-huh. Tehát azok a 19. század végi és 20. század elejé feministák, akiket kinevettek. Tehát amikor ilyenekkel jöttek, hogy választójogot a nőknek, meg egyenjogúságot a nőknek.
Vagy akár, hogy orvos lehessen, vagy ügyvéd egy
orvos,
nő.
Orvos, ügyvéd lehessen egy nő. Ezeket egész egyszerűen kinevették, és egészen komolyan a társadalom többsége azt gondolta, hogy ez egy rohadt nagy hülyeség. Tehát, hogy ilyen marhaságot mondani.
A többsége alatt a
férfi társadalom többsége, de a női társadalom jelentős része is.
Ez volt a furcsa, mint ahogy most is így van, igen. És többen fellépnek, hogy ők hagyományos női szerepeket szeretnék vállalni. Tehát ez egy folyamatban lévő.
Amivel nincs baj önmagában, a hagyományos női szerepek azok léteznek, csak sok más női szerep is létezhet, és hogy ez megvalósult. És hogy ez
megvalósulásban
van, drámaian változott.
Nagyon érdekes, egyébként tegnap előtt találkoztam egy angol fiatalemberrel, itt él nálunk velem, ami majdnem velem egykorú, 53 éves körül van, és ő elkezdett nekem belekezdeti előadásba, hogy azért szeret Magyarországon lenni, mert itt a férfiak még férfiak, és a nők. Értette ezt a macsizmót ugye részben, ugye ami Magyarországon azért még sokkal, vagy Angliában azért már sokkal finomabb ez a dolog, meg ott már sokkal a határok egész máshol vannak, nálunk még mindig azért e felé megy, és hogy ő ezt úgy élte meg, hogy ez itt még egy normális világ van, míg szerinte Angliában, ahol ő él, ott a férfiak nőiesek, a nők férfiasak, tehát ő egyfajta ilyen negatív, hát disztópiát látott ebben a feminizmusban is, miközben én egyrészt látom azt, hogy itt még azért borzalmas a helyzet, lásd, hetente egy meggyilkolt házasságon belüli emberrel, másrészt pedig hát elkerülhetetlen. Tehát nem lehet azt a fajta dolgot tartani tovább, hogy a férfi, az ura, ugye az ura és az ő felesége felállás nyilván tarthatatlan. De hogy ő ezt úgy látja, hogy szétesik a világ ettől.
Igen, szóval sokféle elképzelés van arról, hogy milyen a jó világ, és innentől kezdve, hogy mi utópia és mi disztópia, az nem egy könnyen eldönthető dolog, nagyon
hát
gyakran.
Mert lehet, ami nekem disztópia, az másnak utópia, van, tehát ez abszolút belefér. A feminizmus valóban, tehát elfogadom, igen, történt a világban egyfajta változás, amit mondhatjuk azt, hogy talán jobb lett a világ, viszont számtalan lett, ahol viszont ellentétes irányú az elmozdás. Mi van a most a kortárs utópiával?
Az utópia az ugye a 20. század közepére elég nehéz helyzetbe került. Legfőképpen azért, mert azért világossá vált olyan nagyon erős politikai ideológiáknak nem csak hogy a kudarca, de a katasztrofális eredménye, mint elsősorban a kommunizmus, de a nácizmus is. Tehát, hogy ezek mind olyat ígértek, hogy ők radikálisan megváltoztatják a világot, és az jobb lesz. Ez tulajdonképpen az utópiának az alap gondolata. Tehát elterjedt ez a gondolkodás, Poppert már említettem, hogy hát ebben csak kockázat van, tehát hogy ezt hagyjuk.
Nem ilyen az ember. Azt hiszem, hogy nem képes terveket végrehajtani. Azt gondolom, hogy sokkal erősebb a társadalomnak az a felhajtó ereje, ami mozgatja a dolgokat, mint az, hogy egy vezér megmondja, hogy merre kell menni. Egyszerűen ez nem működik.
Általában a jövővel kapcsolatban sokkal több a félelmünk, a bizonytalanságunk, nincs már meg ez a 19. századi, meg azért nagyon sokáig élő jövőorientáltság, ez a hit a fejlődésben.
De pedig ez még egészen sokáig kitartott, egy technológiai megváltásban reménykedtünk.
Azért ez megvan, tehát én azt gondolom, hogy a kultúra az nem olyan, hogy korszakok véget érnek valamikor hétfő délután, és akkor kedd reggel egy másik korszak van, hanem inkább úgy átfedik egymást, búvópatakként jelen vannak, bizonyos szubkultúrákban erőteljesebben jelen vannak. Tehát
igen, akartunk erről a szubkultúrákról beszélni, mert csak nézem az órát, kb. 10 percünk maradt, hogy valóban vannak megvalósult utópiák, ugye mondjuk mondanám Charles Manson family egyházát vagy szekáját, de a hippik között elég sok ilyen van, akik kivonulnak a társadalomból, hogy megvalósítsanak valamit. Vagy a Magyarországon is létező leszbikus falu, ahova kivonultak, és azt mondják, hogy úgy szeretnének élni, ahogy akarnak. Tehát a helyi utópiák megvalósulhatnak tulajdonképpen.
Igen, és mindig az a látványosabb, és mindig azzal foglalkozunk, ami ilyen tragikus, mint a Manson. De azok, amik jól működnek, azok nem olyan sok jelet mutatnak magukról. Hogyne? És általában ez amit ugye Tolstoy is ír, az Anna Karenina első sorában, csak nem biztos, hogy szó szerint tudom intézni, hogy a boldog családoknak nincs történetük, viszont minden boldogtalan család a maga módján boldogtalan. Tehát, hogyha ez valami jól működik, akkor arról nem sokat lehet beszélni.
De ezt sem mondom, ezt sem állítanám, hogy így van. Tehát például most éppen napokban zajlik az egyik utópia, Ozora, ez a fesztivál,
igen,
ami kezdetben egyfajta ilyen elszigetelt jelenségnek indult, majd mivel pozitív visszahang, viszont abban a pillanatban rátelepedik az a gépezet, az az őrületes létező kapitalizmuson beélünk, és hogy ezek a jók is ott vannak, csak akkor ezeket felkarolják, és nyilván kicsit elfordul az eredeti irányától, de hogy szóval ezek a megvalósult utópiák is, a pozitív kicsengésűek is az előtérbe kerülnek.
Most mindig kérdés az persze, hogy amikor utópiáról beszélünk, akkor feltétlenül egy ilyen globális utópiára gondolunk-e, hogy akkor az egész emberiség megváltozik. Ez nagyon szép lenne, de elég nehezen megvalósítható. Ezek a lokális, kisebb közösségek vagynak a működése, ott átláthatóbb a
egy
dolog.
Egy buddhista kolostor, vagy akár egy rendes, egy
bencés kolostor, igen.
Kolostor, az egy megvalósult utópia, igen. Egy szigorú rendben van, a regula ugye egyben tartja az egészet, és egy működő, hát ezért most mondhatjuk, elég pár száz éve működő dolgok.
Elég ezek hosszú vannak. Ideje működnek, igen.
De hogy itt viszont tényleg arról van szó, amiről beszéltünk, hogy itt az egyén, tehát itt az egyéneken múlik, ők ezt akarják, ők ezt meg tudják tenni, van erejük hozzá, ezt vállalták, és kitartanak mellette. Tehát itt nagyon sok olyan emberi tulajdonságra van szükség, amitől működőképes.
Hát igen, marad. De az egyént a közösség segíti. Tehát mondjuk a Bencés rend 1500 éve nem tudott volna fennmaradni, hogyha mindig csak egy-egy egyénen múlna. Azóta nagyon sok egyén volt ott.
Igen, csak hogy itt szükség, tehát nem egy olyan társadalom, ami automatikusan átalakítja maga formájára ezeket, akik a közelébe vannak, hanem itt ez egy tudatos vállalás, tehát hogy nem úgy lesz valaki bencés szerzetes, hogy meg elfogják az utcán, vagy pedig beleszületik, hanem ezt valaki úgy dönt, hogy oda csatlakozik.
Igen, ezek az ilyen közösségek, úgy is szokták őket hívni, hogy intencionális közösségek, tehát hogy szándékoltan. A család ugye nem ilyen, mert abba beleszületünk, aztán megnézzük, hogy tudunk-e rajta alakítani. Valamelyes persze mindig benne maradunk, de akár el is távolodhatunk. Ezek viszont olyan közösségek, ahol a belépők azok úgy döntenek, hogy
itt viszont a pozitívokat ismerik inkább, tehát hogy itt a negatív, rosszul elsült kísérletek azok inkább hulltak.
Azok elég hamar kihullanak, igen, bár azok is, tehát mondjuk a hippi kommunák nagy része az viszont rövid ideig működött, vannak azért tartósabbak is.
Igen, ott az volt a gond, de volt egy nagyon kiváló írás erről, hogy a hippi kommunákban az volt a baj, hogy előbb-utóbb valakinek el kellett mosogatnia. Ezeken ment szét, tehát ez volt, vagy el kellett menni a gyerekekért az iskolába. Tehát, hogy mindig voltak olyan dolgok, ami miatt így az egész megfenek lett, de hogy valóban, igen, ott egy kicsit nem volt átgondolva a történet. Ezek az apróságok így elmaradtak a kivitelezés során. Most mi egyébként most tulajdonképpen utópiában élünk azért, ha belegondolunk. Tehát, hogy ez a társadalom azért ez nem pár száz éve még abszolút egy ilyen utópia volt.
Hát nagyon, nagyon sok olyan eleme van, ami akár csak egy 100 éves távlatban is szinte elképzelhetetlen. Tehát az, hogy a falnak egy bizonyos pontját megérintjük, és ettől világos lesz, és oda megyünk egy másik falhoz, és ott valamit megtekerünk, és víz jön belőle, és akár meleg víz is. De ezeket a 19. század közepén teljesen elképzelhetetlennek tartották.
De voltak kísérletek, hogy elképzeljék.
Igen, és ezek az elképzelések egy része nagyon érdekesen a felé mutatott, ami azért meg is valósult, de nagyon, nagyon sok minden teljesen másképp alakult. Tehát a jövőben látás az számomra mindig nagyon kétséges dolog. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább itt a jelenről van szó. Tehát igen, amikor valaki elképzel valamilyen jövőt, az mindig a jelennek a kritikája, vagy legalábbis egyfajta elemzése, hogy ez mi folyhatna másképp. Engem az utópiákban mindig a társadalmi vonatkozások érdekelnek jobban, nem annyira a technológiailag. A technológia inkább akkor, amikor vannak társadalmi következményei, és azért nagyon gyakran vannak. Gondoljunk arra, hogy a mobiltelefon az nagyon megváltoztatta a kommunikációt, azt, hogy hogyan tudunk megbeszélni egy találkozót 5 perccel előtte.
Hogyan lehetünk egyedül meg? Ez nagyon furcsa egyébként, hogy mikor elérhetetlenek akarunk lenni. Otthon, én például állandóan otthon bírom-e hagyni a telefonomat. Igen. Tehát tényleg van olyan, amikor otthon felejtem, és már a villamoson jut eszembe, és ez egy hirtelen ilyen nagyon nagy megkönnyebbülés. De hogy az utópiával kapcsolatban az van, hogy ugye ez a klasszikus történet, hogy ugye azért a lóvasutak majd annyi lóvasút lesz, hogy egyszerűen a lószar elborítja az árost és nem zártata, hogy ebből látszik, hogy igazából képtelenek vagyunk a jövőt elképzelni. Úgy vagyunk valahogy beállítva az evolúció során, hogy nem tudjuk, csak a jelennek valamiféle extrapolációjából tudjuk, sose gondolunk arra, hogy valami változás lesz, és ez az egész probléma megszűnik. Ugye ez a klasszikus poén, hogy ugye amikor valamelyik ilyen olajsejket kérdezték, hogy hát mi lesz, ha elfogy az olaj, és a közben kőkorszaknak se azért lett vége, mert elfogyott a kő. Ugye neki ez volt a mondása. És hogy tényleg ez van, hogy mindig ebből indulunk ki, nem látjuk a jövőt, hát Istennek egyébként szerintem az elég jól van beállítva.
Igen, nem szóval elképzelések vannak ezen érdemes gondolkodni, hogy milyen is lesz, és pontosan azon, hogy most milyen, és hogy lehetne jobb, és ezekből nagyon sokat lehet tanulni, de én azt nem gondolom, hogy a jövőt meg lehet mondani. Sokkal inkább szól ez a jelenünk.
De nem is cél, hogy megmondja a jövőt, hisz ugye csak az egy jövőbe vetített képpel akar visszahatni a jelenre, és megmutatni, hogy itt most mi nem tetszik, vagy
mi tetszik. Amit nagyon meg tud mutatni, az, hogy pontosan milyenek is a vágyaink, hogy mit szeretnénk, ami viszont biztos, vagy nem biztos, hogy egyáltalán realisztikus. Én szívesen itt a végén visszakanyarodnék, vagy rátérnék a magyar vonatkozásokra, mert ez sokkal kevésbé ismert. Általában azt gondoljuk, hogy ez valami angol száz dolog, franciák talán néha még űzik, és valóban a magyar kultúrában nem mondanám központi jelentőségűnek, de azért nagyon, nagyon érdekes művek születtek, és beszéltünk már Madácsról, Jókait is említette. Jókainak van egy egészen fantasztikus könyve, az nem hiszem, hogy megjelent a Galaktikában, mert kb. 800 oldal, ez a jövő század regénye.
Hogyne, igen.
Ezt az 1870-es évek elején írta, a kiegyezés után, ami neki hát egy elég problémás dolog volt, ugye 48-asként. Ez egy olyan világot ír le a 20. század közep, az elképzelt 20. század közepén, aminek Magyarország lesz a központja. Olyannyira, hogy a Habsburg birodalomban, de az magyar elsőbségű lesz, úgy hívják majd a császárt, hogy Habsburg Árpád. És természetesen az unalmas Bécsből Budapestre költözik. Mi több, a katolikus egyház is rájön, hogy ez a marginális város, ez a Róma, ez már nem érdekes, úgyhogy ő átteszi a székhelyét Pozsonyba. Szerintem szóval elképesztő gyönyörűség ezt olvasni, és elgondolni, hogy Jókai hogyan próbálta ezt a keserű pirulát bevenni, hogy most akkor a Habsburgokkal mégiscsak békességben kell élni.
Igen, ez a kiegyezés traumája volt nála. Másfél percig maradt, úgyhogy csak tényleg nevet dobok fel, hogy a tényleg Karintinek volt ugye a Delejes halál, a Mesterházinek ugye a Szentpéternél, elég sok született ott abban a korszakban, ami ide sorolható, de azon gondolkozom, hogy a kortárs utópiát valaki megalkotta-e?
Léteznek ilyenek, én például az etológus Csányi Sándornak vannak, Csányi Vilmosnak vannak érdekes írásai, az ő ott bent,
a mesterséges
intelligenciának egy ilyen nagyon pozitív öntudatra ébredés, és a végén valamilyen pozitív világformáló erővé válik. Tehát vannak ilyen elképzelések, a disztópia elborítja a kortárs kultúrát.
Igen, de azt nem kell komolyan venni. Azt gondolom, hogy ez már valaki tényleg másnapos, aztán ír egy disztópiát. De tényleg azt gondolom, hogy annál disztópabb, mint amiben vagyunk, azt kevés elki. Cigányik Zsolt egyetemi docens, a CEU Demokrácia Intézet, Demokrácia Kelet-Közép-Európai Utópizmusban kutatócsoport vezetője. Hát erről a kutatócsoportról is beszélgethettünk volna, de ezt most nem tettük, mert az is elég rohadt izgalmas. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Ennyi volt már.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Viszontlátásra, viszont hallásra.
Reggeli Gyors. Ne maradjon le semmiről.
Ez volt a Reggeli Gyors. Selmeci János, Simon Erika, Studer Dániel, Král Kevin és a szerkesztő Korpás Krisztina nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovács Imre. A viszont hallásra.